folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vendégünk még mindig Juan Pablo Escobar, Escobar fia, Mr. Escobar apám titkai, ugye ez a könyv címe, ami most már hát tulajdonképpen megjelent, és erről a könyvről faggatjuk, ezért tartózkodik Juan ugye Magyarországon, hogy beszéljen az édesapjáról, az ő hát borzasztó hagyatékáról, örökségéről, és Juan nyilván azon dolgozik, hogy mindenkit lebeszéljen erről, és eloszlasson tévhiteket, és meggyőzöm mindenkit, hogy nem helyes út erre lépni. Mert egyébként egészen fura módon azt írod a könyvben egyébként, hogy vannak olyan országok, leginkább Afrika, ahol egyfajta hősként kezelik az édesapádat, és leveleket kapsz a mai napig, hogy szeretnének erre az útra lépni, hogy menő, amit csinált, és hogy ők is a drogbizniszsel szeretnének foglalkozni. Ez igaz, hogy a mai napig kapsz ilyen leveleket?
Amikor még működött minden szociális háló, amin részt vettem, mert az Instagram például letiltott nemrégiben, akkor olyan napi 3000 üzenetet kaptam, napi, és a fele az üzeneteknek azt mondta, szeretnék olyan lenni, mint a te apád. Mindenki szenvedélyesen, teljesen bele volt szeretve a Narcos filmbe, és az ő nyomdokain akart járni, mármint az apám nyomdokain. Ez nagyon paradox dolog. Ugye engem lezárnak, kivitiltanak az Instagramról, mert hogy szerinte én kiadtam egy olyan könyvet, mint ami a könyv borítóján is szerepel, és hogy ezáltal én tulajdonképpen terrorista szervezeteket támogatom.
Aha. Közben erre az a könyv, ez pont arról szól, hogy miért nem érdemes erre az útra lépni, és hogyan kell.
Pontosan az ellenkezőjéről szól, így van. De a Netflixnek mégis lehetővé teszik azt, hogy legyen egy olyan sorozat, amelynek az a címe, hogy Narcos.
Narcos, azért ez milyen érdekes.
És ők valóban oltárokra emelhetik az apámat, nekik az meg van engedve, én meg nem szerethettem ebben őt. Tehát én a békéről próbálok beszélni, és beszélek is, és ezért letiltanak. Ugyanakkor letiltanak.
Van arról valamiféle számadat, vagy összesítés, hogy körülbelül hány ember haláláért felelt az édesapád?
Nincs hivatalos adat, nincsen. Szerintem olyan 2000 körül lehet, de a sajtó sokkal nagyobb számokat forgat, sokkal nagyobb számokkal operál. Azok a halálesetek, amelyek nekünk fájtak, azok között tényleg a mi oldalunkon több mint 3000 ember eltűnt, tehát 3000 személy az eltűnt.
Volt olyan mondása, vagy sokáig ismételgetett életbölcsessége, amit mondott neked, vagy amit hallottál tőle, vagy amit egyfajta arcpoétikaként ő hirdetett, akár magáról, akár az életéről, vagy amit sokszor mondott neked?
Egy mondatára emlékszem gyakran, amit a drogokkal kapcsolatban mondott. Azt mondta nekem mindig, hogy bátor az, aki nem próbálja ki a kábítószert. Ezt sokszor mondta.
Tehát ő tudta ennek a hatását, nyilván persze.
Tehát teljesen tökéletesen tisztában volt vele. Nem érdekelte őt, a következmények nem érdekelték. Csak a pénz és a hatalom, az volt a fontos. Soha nem akart semmifajta szabályos üzletet bonyolítani az életében. Sokan azt mondták, hogy Pablo Escobar pénzt mosott itt, meg ott, de hogy mosott pénzt? Nagyon boldog volt a koszos pénzzel is. És meg elfogadta a pénzt, bárhonnan jött, és soha nem kérdezte meg, honnan van.
Volt olyan bensőséges pillanatuk egymással, hogy azt mondta volna egyszer az apjának, persze ez ilyen nagyon szentimentális hangzik, hogy oda ment hozzá, és azt mondta, hogy papa, hagyjuk itt ezt az egészet, felejtsünk el mindent, menjünk el való, és akár szegényen, de boldogan is mindentől távol, ahogy most élünk.
Ezt nagyon sokszor mondtam, hogy ne legyen már több bomba, ne üljünk, ne legyen több ebben radás, hogy legyen valami fajta békés megoldás. és aztán ő, amikor ennek a folyamatnak a része volt az, amikor ő feladta magát, és azt mondta, hogy bevonul a katedrálisnak nevezett börtönbe. De nem csak én, az én anyám is kérte őt nem egyszer, hogy próbáljunk meg valami megoldást találni, és azt mondta, hogy egyre rosszabb a helyzet, és hogy csak nagyon, csak növekedni fog a káosz. Tehát nem a megoldás felé haladunk, hanem a végzet felé, a vég felé haladunk. És azt mondta, hogyha neki fegyvereket kell használni ahhoz, hogy az eszméjeit megvédje, akkor jobb, hogyha az elgondolását, az ideológiát...
De mi volt az eszme? Mi volt az ideológia? Miben hitt? A pénzben, az ölésben, a kábítószerben? Mi volt emögött az eszme? Vagy mi volt a hit? Vagy a hitrendszer, amihez ő ragaszkodott, vagy amiben ő hit? Mondjuk a hatalmon kívül, vagy a hatalom gyakorlásán kívül.
Nem hiszem, hogy lett volna egy hitrendszer a fejében. A Kolumbia egyik legtehetősebb embere volt minden értelemben, és meg akarta őrizni ezt. Tehát látni az embernek, a saját apját, hogy irogat leveleket az ország miniszterelnökének, sőt az elnöknek, utasítva őt, és követelve tőle dolgokat, és csodák csodájára másnap az elnök teljesítette azt, amit kért tőle az előző nap, akkor az apám megértette azt, hogy hát van itt egy olyan pozíció, ami még az ország elnökénél is fontosabb, és igaz, bűn révén és a bűnözés révén érte el ezt a
posztot. Ez a hatalom téged nem kapott el? Mondjuk 14-15 éves voltál, amikor még apád él.
Igen, fiatal volt még nagyon ehhez szerintem.
Én éppen emiatt hagytam őt ott, őt feladtam, olyan értelemben adtam fel, hogy azt, amit ő képviselt. Tehát ugye engem érintett egy csomó minden abból, amit ő elkövetett. Mert nyilvánvalóan, ha ő ártott valakinek, akkor az ő ellenségei nekünk akartak ártani, nekem is. Tehát néha én sokkal védtelenebb voltam, mint az apám, sokkal többet kellett bújkálnom, jobban kellett elbújnom, mint neki. És ez vezetett engem arra, hogy megértsem, hogy ezt az utat nem tudom követni, nem akarom követni.
Van olyan dolog, amit ráthagyott, amit azóta is őrzöl tőle? Egy érme, egy levél, a fotókon kívül bármi olyan tárgyi dolog, amit azt mondta, hogy ez a tiéd, ezt ráthagyom, vagy neked adom, gondolj rám mindig jó szívvel.
Néhány bankkártyája megvan még, hitelkártyája. Nagyon kevés tárgy maradt utána. Az az igazság, hogy a háborúban, a tüzekben, a szándékos gyújtogatásokban, a bombák, robbanások következtében elpusztultak. Mindent átadtunk az ellenségeknek, tehát miután meghalt, odaadtunk mindent. Mert ha nem adtunk volna át mindent, akkor megöltek volna bennünket. Azt mondták, egy érmét eldugsz, akkor véged, mondták az ellenségeink.
Tehát rajtatok keresték az apád eldugott dollármillióit, vagy bankszámláit?
Az apám ellenségei, miután apám meghalt, azt mondták, hogy minden pénzt akarunk, vissza akarjuk kapni azt a pénzt, amit erre ráköltöttünk az elmúlt 10 évben. Tehát ő tulajdonképpen
és akkor velük
szerették volna, ha kárpotolóna. És megfenyegettek bennünket, azt, és ráadásul nem mondhattuk el, hogy odaadtunk mindent, ezáltal mindenki azt hitte, hogy még van pénzünk, és ez plusz terhet rótra. Tehát 2014-ben, amikor megjelent az első könyvem, akkor kezdett el a világ egy kicsit tisztában látni.
És akkor te mentél el velük 16 évesen tárgyalni, hogy ne öljetek meg, higgyétek el, nincsen semmi, vagy az anyádnak kellett elmenni, aki szintén egy fiatal, törékeny nő volt, a Cali kártellel, a vezetőkkel
tárgyalt? Először anyám ment, először ő tárgyalt velük.
Hogy maradt életbe?
Nekem nem volt lehetőségem tárgyalni velük, mert azt mondták anyámnak, hogy önt és a fiát, lehet, hogy önt életbe hagyjuk, de a fiát biztos, hogy elkapjuk. Úgyhogy egy alkalommal el is kellett mennem egy ilyen megbeszélésre, ahol bejelentették, hogy meg fognak ölni. Úgyhogy 16 évesen elkészítettem a végrendeletemet, és úgy mentem el oda, hogy hát akkor itt kész vége. Akkor találkoztam ezzel a bizonyos négy nagy ember, a emberével a kartelnek. És akkor azt mondták, hogy jó, életbe hagyunk, de egy filléred nem lesz, szegényen fogsz élni.
Ők olyanok, ahogy a filmekben látjuk őket, hogy szép autóban, szép kastélyokban, szép házakban, úszómedencékkel, gyönyörű nőkkel, gazdag órákban, szivarozva dollármillió közepette ültetnek le téged egy tárgyalóasztalhoz egy szobában? Vagy ez is csak egy ilyen romantikus ábrázolása például a Netflixnek, mondjuk a kártellel vagy a Kali kártellel kapcsolatban?
Na most képzeld el, hogy mondjuk egy palotában laksz, de hát már nem vár otthon senki, mert már mindenki meghalt körülötted. Úgyhogy igen, mindez a luxus, az lehet, hogy megvan. De tulajdonképpen közben már a fél családod, a rokonságot kipusztult. És mint mondtam nektek az előbb is, nincsen nyugdíjas drogbáró.
Tehát, és nyugdíj sincs akkor valószínű. És nyugdíj sincs. És akkor ott ültél te az anyát ketten a négy kártel vezetővel, és tárgyaltatok apát halála után.
Pontosan így volt az anyám és én, igen.
Hogy maradtatok életben? Hogy nem haltatok ott meg abban a pillanatban? Hogy sikerült letárgyalni, hogy élve távozhassatok onnan?
Mielőtt elmentem volna erre a találkozóra, találkoztam az északi, a Norte del Valle, tehát az északvölgyi, szintén jelentős kartel egyik emberével, tehát mielőtt elmentem volna, vele találkoztam, és ő mondta nekem azt, hogy ha oda mész, és találkozol a Cali kartel vezetőivel, ott biztos, hogy megölnek. Hát nyilvánvaló, hogy ezek után nem volt kedvem elmenni, és, de rendkívül sok fenyegetést kaptam, sértegetéseket. Egy ember, akit egyáltalán nem ismertem, azt mondta nekem, menj el kell menned. Mert te, neked fogalmat sincs, nem érted azt, hogy mi történik. De azt mondta, hogy dehogy, mondtam neki, dehogy nem értem, meg akarnak ölni. Nem érted. Te már halott vagy. Uff. És az egyetlen módja annak, hogy mégis megőrizd az életedet, az, hogyha pontosan érkezel a találkozóra. És mivel úgy gondoltam, hogy van értelme annak, amit mond, el is mentem. És mondtam is, bejelentettem, hogy menni fogok, de felkészültem arra, hogy leölnek, vagy megölnek. Nem akartam már tovább menekülni. Úgy éreztem, hogy jobb, ha
elismerték régen. A bátorságot, hogy oda mentél 16 évesen? Tisztelték ezt benned, hogy a négy vezetővel te 16 évesen leülsz tárgyalni?
Szerintem lehet, hogy inkább ostoba voltam, mint sem bátor, de valahogy a nyerő lett a helyzet. De ez egy olyan rizikó volt, amit vállalni kellett. Tudtam, hogy úgyis meg tudnak ölni, bárhol, teljesen mindegy.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Azért ez egy fontos dolog, hogy úgy zárjuk le a beszélgetést, hogy ugye tulajdonképpen ez az az örökség, amint te dolgozol, hogy ezzel leszámoljál. Előadni jársz Mexikótól kezdve, Dél-Amerikán keresztül, Európán keresztül, mindenhova. És mesélsz arról, hogy miért borzasztó örökség az, amit kaptál az édesapától. Most a magyarországi előadások, ha jól tudom, azok elmaradnak.
Ugye? Nem lesznek. Őket, meghirdettek Debrecenbe is egy.
De hogy valójában ez egyfajta életcélod lett, és ez hozzá el a megnyugvást, hogy te erről beszélsz, hogy miért nem lehet ezt az utat választani.
Ez a szándék, igen, így ahogy mondod, hogy az legyen az üzenet, hogy az apám története az szolgáljon arra, hogy mindaz, amit ő mutatott, az egy olyan út, amit nem szabad senkinek se követnie.
Vannak még a mai napok rémálmok, vagy szoktál még az apáddal álmodni?
Nem, nyugodtan alszom. Amikor az apám élt, a sokkal nagyobb stressz volt.
Hát nagyon szépen köszönjük. Mindenkinek ajánljuk, hogy olvassa el a könyvet. Nagyon olvasmányos, nagyon jó. köszönjük szépen, hogy itt voltál.
És nektek köszönöm, hogy ezt lehetővé tettétek ezt.
Nyugodalmas, békés éveket kívánunk az életed hátra lévő részére. Köszönjük szépen. Még egyszer Juan Pablo Escobar volt a vendégünk, Mr. Escobar Apám titkai című könyvről beszélgettünk. 4 perc van pontosan, 9:30 jövünk mindjárt a hírek után. 9:45 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fú, hát ez nagyon izgalmas volt. Ez
volt
a beszélgetés.
Jó, sűrű volt. Szerintem egy csomó olyan információval szolgált, amit eddig nem láthattunk dokumentumfilmekből, vagy nem olvashattunk könyvekben, meg pláne nem a Narcosban.
Meg tudod, mi a döbbened benne, hogy a dokumentumfilmet mikor megnézed, azt tudod, hogy szereplő, színész, igen, megírt, kreált, kitalált. Ja, hasonlít a valósághoz, amit ugye ő is elmondott a Netflixes filmről. De ez a fiú, ez tényleg annál az asztalnál ült.
Igen, de na, ő ott szóval volt, ez, átélte a részese volt az egésznek, és itt van tőled egy karnyújtásnyi távolságra.
Igen. Borzasztó nagy átok lehet ez az egész Escobar név, ha belegondolsz, hogy maga a pokol. Pokol a gyerekkor, pokol a felnőtt lét, és ebből valahogy megpróbál előnyt kovácsolni. A legjobban egyébként teszem hozzá. Nem kérdeztem meg még egy fontos dologról. Érdekes egyébként, hogy ő a kábítószerek legalizálása és szabályozása mellett foglal nagyon határozottan, igen, állást. Így lehet véget vetni, van, azt mondja.
Mert azt mondja, hogy a tiltás az, ami a legnagyobb motorja.
Igen, azt mondja, hogy maga az, hogy kriminalizálják, az a kábítószerkereskedelem melegágya az erőszaknak, a piacon zajló fegyverkereskedelemnek, a halálozásoknak, a gazdasági hatalmukat őrző káltereknek és kormányoknak. Szóval, hogy ez nagyon nagy biznisz, azt mondja, hogy ha legalizálnák, akkor ez mind eltűnne. Sok országban nem érdek, de nem azért nem érdek, mert vigyáznak a lakosságra, hanem hogy közben ebből óriásit profitálnak.
Igen, és
nagyon érdekesen vezeti le ezt a könyvben, hogy miért kellene egyébként
egy
legalizálni.
Eszköz a politika kezében is. Tehát, hogyha legalizálnák, akkor gyakorlatilag sok ország számára, akik a befolyásokat igyekeznek az egész világra kiterjeszteni, eltűnne a kezükből egy olyan eszköz, amivel viszont befolyásolhatják.
Bizonyám.
Emberek életét, az ottani gazdaságot, stb.
Igen. Az első műsor az évben, ami érdekelt, jó volt. Köszönjük szépen, ez is egy nagy megjött decemberben.
Tegnap kezdve elhallgatni.
Igen. Nagyon jó volt, izgalmas, életszagú válaszokkal, jó kérdésekkel. Gratulálok erre a beszélgetésre, minden médium büszke lehetne, de örülök, hogy ti készítettétek el először. Köszönjük szépen. Igen, hát ennek nagyon örülünk meg, hogy a vendégek szívesen jönnek, azért ez is egy nagy dolog. Ugye itt volt az édesanyja, a felesége Escobarnak.
Jövőre várjuk a húgát.
Mondott rólunk, ha jön a húga, akkor...
Igen. Meg kellett változtatni a nevét szintén.
Na ezért vagytok ti a legjobbak, fantasztikus volt, még szívesen hallgattam volna, remélem még sokáig hallgathatjuk a jobbnál jobb témákat. Az applikációnk egy picit lehet, hogy néha recseget, ez azért van, mert baromi sokan jönnek ilyenkor föl és hallgatnak.
Mert zavarta a Kalikártel.
Egyrészt zavarta a Kalikártel, kettő, hogy túlterheléses támadás ért bennünket is. Úgyhogy ezt SoundCloudon vissza tudjátok majd hallgatni egészen nyugodtan. Picit az applikáció, hát valószínűleg annyian jöttek hirtelen, hogy nem bírtuk a nyomást. Emiatt volt egy kis akadás, ezért bocsánatot kérünk. Jó volt a téma, de mi van Jani fingjával, kérdezi Gábor.
Dobozban! Gyerekek!
Visszahoz, amihez igazán értünk.
Pénteken van bontás, Gábor. Pénteken,
hát hogy is mondhatnám,
bontuk.
Talán így?
Ez az.
Hogy elkaptuk a potpukit. Megszületett a karácsonyi ajándék, ott van már, üvegben van, és utána járunk annak, hogy az amerikai, nem tudom cseh, influencer, az a youtuber, MILF nőci, az kamuzott-e, hogy eladott tényleg 100 üveget $1000, amiben a saját pukkancsát tette, és adta rajongóinak, keresett ezzel 32 millió forintnak megfelelő összeget, úgyhogy egy hétvége alatt elment a 100 darab üveg. Utána járunk, hogy kamuzott vagy nem.
Bizony.
Jani volt a tesztalany, és Jani legjobb barátja héten a csatos üveg volt, de úgy néz ki, hétvégére előtte egy pár nappal, ma reggel szárba szökkentette.
Bizony.
A kis pukkancsot.
Szárba? Nem.
Nagyoszárba.
Így van. Nem tett mellé tüzérnaspolyát.
Semmit.
Nem tett mellé paksi mogyorót.
Nincsen mellette lőrinci csemege.
Nem tett mellé betyárkörtét, sem dunakavicsot. Egyszerűen szinte vegy tiszta puki. Ott van az üveg, pénteken pedig leleplezzük a youtubert. Megmarad az üvegben, vagy így nem marad van. Meg? Jani ma reggel bezárt a szörnyeteket.
Egy van.
A lőrinci pukkancs rém.
Nincs mellette kartács, nincs mellette hamis foncsor, nincs mellette se oda mész hozzá. Rávilágíthatsz egyébként UV-zöld.
Hát szerintem most sugárzik.
És lehet, hogy érted, ott benn van már a lidérc, ott van benn már a ludvérc szellem, de most így nem látszik semmi. Tehát, hogy gyakorlatilag az van, hogyha valaki esetleg valamilyen külsős oda menne, és aztán egy, hogy de szép kis csatos üveg, viszek haza, lenne egy jó kis somlói, vagy akármi, hát az baleset lesz.
Az a kérdés, hogy egy kétnapos postai kiküldés az amerikai csajnak, az ott veszíte értékéből.
Benne kárunk utána.
Ezt fogjuk pénteken kipróbálni.
Igen. Nem tudjuk, hogy ő egy hétvégén hogy adott el 100-at. Lehet, hogy egy hétvégén. Ugye azt mondta, hogy a 100-ból 97-et adott el, és 3 maradt még. De nem tudjuk, hogy mi az, ami elfogy, vagy miért fogyott el belőle. Mindenesetre azt mondta, hogy ő nagyon gyorsan értékesítette ebből 97 darabot $1000. $1000.
Az szép összeg.
Ezt is megértük, hogy a YouTube-on a youtuberek, influencerek fingot árulnak.
Nagyon szép.
Nálunk meg vannak feszülve a tartalomgyártásért. Hát látod, a magyar youtuberek mi mindig nem értették meg, hogy hogy kell valódi tartalmat gyártani. Így kell.
Én szerintem, hogy beállította valahogy a táplálkozását, mert nekem gyakorló vegetáriánusként azért egy torna mutatvány volt az, hogy jól időzítsek, hogy oda menje, hogy akkor és oda, és akkor nincs ott éppenség, blablabla. Nyilván ezt egy saját háztartásban könnyebben oldja meg az ember, mert nem kell senki elől takargatni magadat. De azért 100 üveget telerakni.
Hát, jó, egy csendes lakás.
Persze. Volt. Hát ha őrzi hetekig, akkor meg vagyunk.
Nagyon szimpatikus dekoratív hölgy, de nem biztos, hogy élnék vele egy légtérben.
Én visszazárom, ha érzek valamit. Azonnal visszacsukom, és megteszem a kikiáltás járat pénteken. Uh-huh. Figyeld meg, hogy el fog menni.
Jó.
Figyeld meg,
és
hogy el fog menni.
És fújj vissza, létsz majd a tüdődbe.
Jó, egy kicsit bent tarthatja.
Igen. Nincs benne csibész tallér, ugye?
Nincs benne. Picit sem.
Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Családi történetekről beszélgettünk. Jani ugye elmesélte, hogy az anyós a Gyulának nevezte hosszú éveken keresztül. És hát arról beszélgettünk, hogy van, amikor a család másik részéhez el kell menni, úgyhogy nincs kedved, ki milyen kényszer hatása alatt tesz meg bizonyos dolgokat, ha a családról van szó. És hát Juan Pablo Escobar volt a vendégünk. Egészen hosszan, másfél órán keresztül ebből próbált Anna vágni egy ilyen kis rövidebb verziót, de az egész beszélgetést meg tudjátok hallgatni természetesen majd. No, másfél órát beszélgettünk vele.
Nagyon komoly, de hát tartalmas volt.
És még lehetett volna. Igen. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai.
Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
Nálunk úgy volt, hogy viszonylag lassan alakult ki egy normálisnak neveztető kapcsolat a kedves anyósommal, Isten nyugasztalja, én őt később nagyon megszerettem, de eleinte nem volt egyszerű dolgom, hiszen például Gyulának hívott következetesen, hónapokon keresztül.
Egyébként most, hogy néznek téged.
Egy kicsit gyulás vagy?
Egy kicsit benned. A fejed gyulás.
Ugye?
Van benned van valami benned gyulás egy kicsit.
Nagyon jó volt, amikor így átmentünk, és én próbáltam meg egy kapcsolatot, egy egészséges kapcsolatot, vagy legalábbis egy ilyen udvarias kapcsolatot kialakítani vele. Sültünk az asztalnál, és belekezdtem mondjuk egy történetbe, hogy mi történt aznap, vagy mi történt a hétvégén, mit csináltunk, és mama visszakérdezett, hogy ez ki kérdezte?
Szerintem a szíve csücske voltál.
Aha.
Aposom 73 körül, fehér, szakállas, Mikulás, ahányszor megyünk hozzájuk, készfogáskor izomból rászorít, majd mutatja a bicepsét, és fogjuk meg, milyen kemény. 5 éve leszünk együtt a párommal.
Jó műsor. 73 évesen, hát ő még bizonyítja.
Halad, kiugratom a békát.
Ezt egy volt munkatársa mesélte, rühelte, hogy minden vasárnap az apóséknál kell ebédelni. Az öreg ugyanis úgy evett, hogy a levesít mindig ráöntötte a másodikra.
Jaj!
Húslevest a rántott húsra, tojáslevest a grízes tésztára.
Nem pazarolunk, édes fiam.
Na, de azért azt meg lehet tenni külön.
Aha,
Miért kell
egy helyre kerül. Úgyis, azt szokták mondani, hogy úgyis egy helyre kerül, nem mindegy, és nem kell mosogatni.
Aha.
Nincs két tányér, nincs két koszos tányér.
Azt a mindenit. Azért a grízes tésztára húsleves azért az elég öreg, nem? Első barátom egész családja nagy Bayern München drukker volt, én viszont Dortmund szimpatizáns vagyok. Ajaj. Ott mindig egy Bayernes pohárból kellett innom. Fájó szívvel tettem, de szerelmes voltam. Az mekkora megalázás.
Hú, ez nagyon megalázó. A férjem papája egy narancssal jött oda hozzám, a mellkasomhoz tette, rám nézett és feltette a kérdést. Melyik a nagyobb?
Nem járhattam családi ebédekre, apusomékhoz 3 évig, mert egyszer nem mentem el szavazni.
Tudod, ez nagyon nagy törés van a politika.
Így kitiltott a vasárnapi ebédekről. Mondanom sem kell, hogy miről szóltak az ebédek, ez Dávid küldte nekünk.
Na aztán kire húztad be az X-et?
Édesöcsém, voltál leszavazni, édesöcsém. Covid-tagadó család lányának udvarolva én azt kamusztam, hogy csak az influenza elleni oltásért mentem.
Aha.
Mert tehát nem mered elmondani, mert a barátnőd a családja Covid-tagadó, ezért te kamuzol, hogy csak influenza elleni oltásra mentél. Ez gyönyörű. Mert ha megtudják, hogy oltottál,
akkor kész, vége.
Akkor vége
nem
van.
Nem üsztod a többet a rántott húsos tányérhoz.
Nincs Covid, nincs oltás.
Így jár az, aki beházasodik a görény családba.
azért a Gödényeknél volt ott velenni. Szarügy, nem? Azért azt gondoltam.
Igen, nézd ma az és az apukának 70-es karja van.
Vedd, igen, vedd lamaszkot, vedd lamaszkot, mindjárt odaérünk.
Ez Gödény apukával leülni, ebédelni. Oltottál? Igen. Mit kaptál?
Sinopharmot, meg egy Pfizer.
Puff! Akkor ma nem eszel levest. Akarsz még oltani? Igen? Desszertet se eszel.
Miért nem húzod közelem azt a széket? Félsz tőle, vagy netán, hogy félsz, hogy elkapod a semmit?
Anyusomhoz minden vasárnap ebédre kell menni, aztán minden vasárnap elmondhassa a család előtt, hogy ilyenkor esztek egy jót.
Az mekkora
jó. Júj, de jó
duma. És nyilván egy szar vagy a konyhába.
Finoman, de mindig érti, hogy miről van szó.
Írsz a könyvedben az utolsó két hétről is, hogy hogy kellett bujkálnotok, hogy hogyan menekült az édesapátok. Azt említed a könyvben, hogy öngyilkosságot követett azért el, hogy ti megmeneküljetek, mert tudta, hogy ha ő életben marad, akkor benneteket fognak likvidálni. Továbbra is így gondolod, hogy ő egyébként öngyilkos lett, és lett volna valódi esélye még a menekülése, úgyhogy már egyedül volt, mindenkit megöltek körülötte, és bujkálnia kellett?
Egészen biztos vagyok benne, hogy az apám öngyilkos lett, igen, így van. Említette többször is, hogy az egyik megoldás az ez lehet. Sőt, az az igazság, hogy engem is egy adott alkalommal megtanított arra, hogy hogyan kellene majd elvégeznem a feladatot, megmutatta, hogy a fegyverrel hogyan kell bánni, hogyha eljön a pillanat, hogy el tudjam követni. Elmondta nekünk azt, folyamatosan emlegette, hogy inkább ő vett véget a saját kezével az életének, mint hogy más.
De ez egy képletes öngyilkosság, tehát amit a Narcosban látunk, hogy ő egy tetőn halt meg és lelőtték. Azt gondolom, így történt, hogy a hadsereg likvidálta.
Öt különböző verzióról tudok arra vonatkozóan,
hogy hogyan ölték meg. Tehát ő sem tudja mai napig, hogy hogy halt meg az édesapja.
Én tudom, hogy hogy történt, csak öt verzió kereng a világban arról, hogy hogyan halt meg ő, de a valóság az az, hogy az apám azt a napot választotta ki, hogy ő véget vessen a saját életének.
Amikor te gyerek voltál, akkor te tudtad, hogy az apukád mivel foglalkozik?
Az apám maga mondta nekem már elég fiatal koromban, hogy ő egy bandita, és hogy ő ebből él, és hogy ezzel foglalkozik. Úgyhogy ezután már semmi nem okozott gondot, tehát amikor jöttek a hírek, akkor ő neki nem okozott gondot elismerni azt, hogy az tényleg az volt, ami megjelent a hírekben. Kézzel írt levelek vannak a birtokomban, amelyekben ő feltárja azt, hogy ő mi mindent csinált. Tehát a bombákról, az emberrablásokról, a gyilkolásokról mind-mind szó van. Ő tudta azt, hogy jobb, ha ő meséli el a dolgokat nekem közvetlenül, nem pedig a sajtóból értesülök arról, hogy miket is csinál. Én ezt úgy értelmezem, hogy szerintem ez egyfajta tisztelet volt az ő részére a fia iránt. Egy olyan apa volt, aki még az életében nem is káromkodott előttünk. És soha nem bántalmazta az anyámat, soha nem bántott bennünket. Két személy lakozott benne, volt egy nagyon jó része, meg egy nagyon rossz része.
A te fejedben nem fordult meg, hogy követed őt ezen az idézőjelesen mondom pályán?
Persze, hogy gondoltam arra, hogy milyen jó lenne folytatni és a nyomdokaiba járni, lépni, de aztán rájöttem, hogy ez nagyon nagy hiba lenne, és aztán elhatároztam, hogy nagy hiba lenne elismételni az ő történetét még egyszer.
Gondoskodott ő rólatok? Adott valamilyen térképet? Elmondta, hogy a menekülésetekre, a bujkálásotokra itt van 1-2-3 millió dollár, ide menjetek, itt van egy lakás, itt van egy szép. Eszébe jutott, hogy mi lesz veletek, hogy menekülnötök kell akár az országot is elhagyni, vagy erre nem volt energiája, nem tudott nektek már semmiben segíteni?
Pontosan ellenkezőleg mindig is arra gondolt, hogy nekünk menekülnünk kell, el kell hagynunk az országot, és valamilyen módon eljutni máshova.
Dugott el pénzt, és adott nektek, segített a halála után?
Nem dugott el, odaadta. Én elkövettem azt a hibát, hogy elmondtam azt, hogy van ez a pénz az egyik nagynénémnek, és attól kezdve nincs nagynéném. 9 millió dollárral köté van.
9 millió dollárt hagyott hátra édesapátok a menekülésre, a bujkálásra.
Igen, igen, igen.
Ugye még a Forbes magazinban is szerepelt, mint a világ egyik leggazdagabb ember, hogy körülbelül mekkora vagyona volt.
Én egyszer megkérdeztem tőle apukámat, hogy mennyi pénzed van. És szó szerint azt mondta, hogy már belefáradtam a számolásába. De hogy mégis legyen valami fogalmatok, mondjuk így az arany korszakában, ami a 80-as években volt, 50-70 millió dollárt keresett minden hétvégén.
Balázsi! A Rádió Egyen!
Újra meg tudtam volna hallgatni az egész beszélgetést. Igen. Egyébként az a durva, pedig most ment el. 50-70 millió dollár hétvégenként. Felfoghatatlan. És milyen pénzből, és hány ember életet
hát,
nyomorított meg.
Hát milyen áron hallottuk, ugye.
És ölt meg, és tett tönkre. Maga a kábítószer a másik oldalon. Tehát ennek aztán megvan a járulékos költség, hogy akit öltett lábalól, több ezer. De hogy a járulékos költségben aztán, hát mondjuk az amerikaiakat sem félteni, előtte is fogyasztottak kokain, utána is fogyasztanak, tehát nem erről van szó. De
hogy... ez a 2-3 ezer ember, ugye ez egy becsült szám volt, mert nem tudják pontosan, hogy mennyi volt, ezek mind erőszakos halált haltak. Azok, akik mondjuk a kábítószer következtében haláloztak el, meg azok a családok, amiket a kábítószer tett tönkre, ebben nincsen benne.
Igen, persze, persze, igen, 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 igen. Ja, az három, akkor a hármas. Most, na, hívjuk a naphallgatóját közben. A MILF másik illatáért talán még én is fizetnék. Látod?
Igen.
Látod, látod? Túlterhelés, mi figyelt a kartel rátok? Ez lehet, lehallgatás volt. Maszik van. Hát lehet, hogy a Kali kartel megmaradtak.
Nem, hallgatták nem, 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 nem. A ez a Lőrinci Jani kartel.
Az is jó, nekünk a rádió egy is jó, elfogadjuk. Hello, jó reggelt!
Sziasztok!
Szia! Hogy hívnak?
Ági.
Ági, honnan hívtál minket, vagy hol hallgatsz bennünket?
Debrecen.
Debrecen, tényleg szakadozik az adás. Mi történik?
Esik, beázott a
vár. Nagyon szakadsz. Mit csinálsz éppen, Ági?
Karácsonyi vásározunk.
Ó!
Ja, árultok.
Árultok?
És mit csinált?
Macskaszőr?
Nem, tegnap macska? Hallgattam, elég undorító volt.
Hát megnyúztak egy macskát a győri vásáron.
Már bezárták.
A vásárt is?
Eltávolít. Nem, azt nem, hál' Istennek, mert az tök jó.
Ja.
Eltávolították az árust.
Mit árultok, Ági?
Mindent, itt plázába.
Plázába van a karácsonyi vásár. De mi a legjobb? Mondj egyet, amit árultok. Nem konkrét termék,
csak... Mandala.
Mandalák, gyönyörű karácsonyi mandala.
Mandalák?
Na, ezzel most megleptél.
Az jó, mit, egy homok mandala?
Mandalákat árultok.
Mindenfélét egyébként, de igen, azt is többek között.
Beigli, csapágygolyó, mandala. Aha, értem, te egy ilyen vegyes bolt vagytok.
Mandula.
Csak Debrecenben mandala.
Mondják, mandala.
Azt írtad, nekünk a férjem papája egy narancssal jött oda hozzám, a mellakasomhoz tette, rám nézett, és feltette a kérdést, hogy melyik a nagyobb. A narancs volt.
Hát ez így van, sajnos.
Hát ő nem túl bonyolult.
De nem volt benne semmi rossz szándék, és egyébként már el is húny, szóval nem is mondani kell semmi rosszat, én nagyon szeretem.
Ez volt az SMS kérdés, amit én félreértettem, mert azt hittem, hogy a narancsot a szíveddel hasonlított össze, hogy melyik a nagyobb, a szíved vagy a narancs. De közben nem.
Hát, nagyon jó indulatú vagy, de nem.
Igen. Közben a melyedet hasonlított össze a narancssal.
A melyedet.
A melyedet. Na jól van, figyelj ide, Ági, van egy ajándékcsomagod. Jó, és van még szuper. Egy plusz ajándékod is, ezt is hallgass meg, figyelj.
Nyereménye egy 20 000 forint értékű CEVE fotókönyv ajándékutalvány a CEVE felajánlásával.
Na.
De jó, köszönöm szépen.
Kérdezi valaki, hogy Nelson Mandala is kapható nálatok?
Persze, az egy húres termék, exkluzív.
Van? Nincsen Nelson Mandala? Na jó. Puszi, Ágikám.
Sziasztok, köszönöm.
Ciao, ciao. Ciao. Lehet, hogy nem értette a Nelson Mandala. Na jól van. Nincs, hogy karácsonyi vásár mandala. Ez azért ez megjelentő volt.
Minden van.
Ott ahogy aztán mondtam. Minden van. Gyerekek, Debrecenben minden van. Öngyújtó töltés, esernyő, csapágygolyó, mandala, nem?
Igen. De hál' Istennek macska. Macska írha nincsen. Egyébként kiderült, állítólag az ismerősei az árusnak, na, azt mondták, hogy valójában az az ő saját ex cicájának az írhája, és ezt mindenhova viszi magával, mert nagyon kötődik hozzá.
Aha,
ez persze. Volt a magyarázat.
Igen, de az mégiscsak kiderült, hogy 3000 ér ezt meg lehet venni, ezt a kötődést.
De hát, na... Tehát, hogy
a pénz beszél, macska nyávog.
Így a 2009-ig kötődik hozzá, de 3000-ért már elgondolkodik rajta.
Hát nekem azon nincs bajom, hogy megnyúzza a macskát.
Nekem van.
Nem úgy értem, állatot lehet nyúzni. Állatot nyúzunk a mai napig. Tehát ezt megbeszéltük tegnap. Álszentség, hogy szegény macska, de a juha, bárány, a farkas, a róka, azt mind megnyúzzuk. Ez az emberséghez hozzátartozott régen, hogy megnyúztuk az állatot, használtuk bőrnek. Ő nem adhatja el.
A régen a jó szó.
Régen. De mai napig nyúznak állatot. Hát miért hordunk bőrcipőt, nyúzunk állatot, igen, használunk hát ezüstróka prémet, semmivel sem több vagy kevesebb egy macska, mint egy ezüstróka, amiből usanka lesz, ugye? Hogy azon úgy nem háborodunk föl, szegény ezüstróka szólt ő, hogy usanka akar lenni. Akkor viszont tegyünk egyenlőséget, vagy mindent, vagy semmit. Ő ugye nem árulhatja, ez a saját macskájával az ember azt sem, amit akar, ha elpusztul.
Neve, de most
na,
már egy halott macska.
Elpusztult. Ugye?
ha elpusztult.
De az a követett el hibát, mert ott is van a közegészségügyi előírásuk, tehát arra is van egy
jó szabály.
Tehát a kert végében nem temetheted el a lovat.
Így van. De szeretted a kis cicát 15 évig, 17 évig, amíg élt, etetted, orvoshoz vitted, elhunyt szegény végegyengülésbe, és úgy érzed, hogy szír, minek ott a helye a nappaliban.
De törvényileg ugye nem nyúzhatod meg, fura azt, módon.
Ugye? De nem hát, követel hibát.
Jó, csak hát. Törvényileg nem nyúzhatsz macskát erről, ugye tegnap beszéltem, nem nyúzhatod meg, de miért nem akkor, ha már elpusztul? De az ezüstrókát igen? A farkast igen?
Érdekes.
A csincsillát igen? Nyugodtan, mert az, nem, nem kötődik annyira az emberhez, vagy azt nem tartjuk. Hát milyen önző az ember.
És
nem
egy csincsillával nőttem föl.
Kettős mércét alkalmaz mindig.
Uh-huh. A kedvenc disznónk bőrét én nem tarthattam
volna. Ha én egy oposszummal nőttem fel.
Gyerekkoromból?
Egy üregi nyullal.
Azt az van állat, ezt megnyúzhatod. Ez ezért szomorú, hogy ez a történet.
Istenem, mennyire szembe jutott.
Gyerekek, jövünk holnap.
Jó,
vigyázzatok magatokra. Szevasztok.
Sziasztok.
Ciao, ciao, hello, hello.
Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel!